Mindenek előtt nagy szeretettel köszönjük a beszélgetés résztvevőit, dr. Brenna Marikót, egyetemi docenset, a Debreceni Egyetem egyetemes történeti tanszékének vezetőjét, munkatársát, elnézést, dr. Bányai Viktóriát, hebraistát, egyetemi adjunktust, az asszirológiai és hebraisztikai tanszék munkatársát, Oberlandt Báruk Rabbit, a könyvnek a szerzőjét, a Budapesti Ortodox Szakirátus vezetőjét, és Fara Dr. Haraszti Györgyöt, történészt, egyetemi tanárt, ex-egyetemi tanár, emlékező egyetemi tanár, számos könyvnek és publikációnak a szerzőjét, mint ahogy a beszélgetés, és ez többi részvevőjére az elmondható lenne. A mai beszélgetésünknek a tárgya a nagy tant hamisítás Magyarországon, Oberlandt Báruk Rabbinak a könyve, éppen a doktori disszertációjának a témája is volt, illetve maga a tézise. És nyilván majd nagyon különleges történetről van szó. Én annak idején, amikor a Báruk megkért, akkor átnéztem a fordítást, ennek kormányzottam 8-10 éve. Most nem mondom, hogy az egészet úgy elolvastam, és hát elég vastos könyv, mint többen reklamálták, hogy olvasta a papírra, lehet ez az amúgy is vastos könyv nyomtatva, és egy kicsit nehéz tartani, de hát a tartalma is nehéz. Mindenképpen kell és súlya van ennek a könyvnek, és itt az alkalom, hogy ott a dolgnak a tartalmi részében megemlítsük még két olyan szemét, aki nélkül ez a könyv nem került volna nyomtatásba. Egyrészt Negyel László, aki nem volt itt az előbb, láttam, most nem látom. Leghátul ő, igen. Aki kezdeményezte ennek a könyvnek a könyvformában, és ilyen szép formában való kiadását, és akinek a tiszteletére, Albert Tamás tiszteletére a könyv kiadása történt. Hát akkor talán lássuk is hozzá a tartalmi részéhez a beszélgetésnek. Azon gondolkoztam, hogy egy beszélgetés vezetőnek mindig független, neutrálisnak kell maradnia, és hogy én képes leszek erre a feladatra. Nem vagyok benne 100%-ig biztos, pedig éppen attól izgalmas egy beszélgetés, hogyha viták is vannak. Úgyhogy azért most megpróbálok kívül helyezkedni a saját helyemen és szerepemen, és kezdeném azzal, hogy ez a hamisítás, mint olyan, ennek a tant hamisításnak a története, amit röviden úgy lehet összefoglalni, hogy egy olyan időszakban, a 19.-20. században, amikor a hitelesség kérdése egyik központi kérdés volt, és ami körül tulajdonképpen a zsidó identitás sokféle változata is elhelyezkedett egy olyan időszakban, amikor a vallásos, hagyományos, rabinikus megközelítésnek a hitelességét kérdőjeleztünk az egyik oldalon a Haskalán, a másik oldalon már mint a történelmi műség tekintetében, a másik oldalon pedig a rabinikus oldal kérdőjelezte meg a Haskalán és a felvilágosodás által használt módszeres megközelítésnek a hitelességén, nem történeti, hanem spirituális szempont volt. Tehát mindenkivel ütközött a hitelesség kérdésében, akkor előállt valaki, aki tulajdonképpen mind a két oldalról úgy szeretett volna űzni. Ez a valaki, ez Friedlander Shlomo, aki előáll azzal, hogy megtalálta a Jeruzsálemi Talmud hiányzó részeknek egyes részeit, és ezt most ki fogja adni, és hát egy jó ideig az orránál fogva vezette a, mint a rabinikus, mint pedig a tudományos közösségek egy nagy részét, amíg aztán végül ki nem terül mindenki számára, hogy ez egy hamisítvány. Tehát itt a hitelesség a kérdés, és a hitelességnek a megállapítása, egyáltalán mihez mérjük, hogy valami hiteles vagy nem hiteles. Amikor a Tórát vagy a Tórának a magyarázatait Talmudot vagy mást és mást jelenthet, hogyha tudományos és hogyha romikus oldalról közelítünk. És akkor itt, ezért mondom, hogy nehéz lesz kívülhelyezkedni, mert itt ülnek rabik is, hogy ugye, most az rabik képviseltében állt Obelandra, aki magát a könyvet szerzője, ülnek tudósok is, történészek, hebraisták, és akkor most a hebraisták próbálnak ütköztetni, vagy összeeszteni a rabbival, és kérdezni mind a kettőjüket, hogy ha szabad tereződünk, szerintetek mi a ti világotokban egy tudományos megközelítésben és egy rabbinikus megközelítésben mi a mércéje a hitelesség kérdésének? Tehát akkor elsőként kérdésem elsősorban dr. Bányai Viktória felé és Obelandra Rabbi felé. Van-e különbség, lehet, hogy én rosszul gondolom, van-e különbség a tudományos és a rabbinikus megközelítés között, amikor a hitelességről beszélünk, és nektek mit jelent az, hogy valami hiteles, vagy nem hiteles?
Tehát, hogy azt gondolom, hogy ilyen szempontból reagált magamban a rendszerére a képtából, az ma már nem is pontosabb lenne. Miközben a kötet végén egy nagyon jó párhuzamot, egy nagyon érdekes párhuzamot kapunk arra, hogy a hamisítványok ma is kerülnek elő olyan források, amikről el kell dönteni, hogy hitelesek a hamisítványok, inkább azt mondom, eredetének, hogy hamisítványok. De talán már ezek a megközelítések pont ugyanúgy vannak. Egyfelől, ahol azt olvassuk is, és amiket ez egy nagyon izgalmas vonalat a kötetben. Tehát egyfelől az ortodoxia is bizonyos szempontból nyitott, vagy bizonyos szempontokból fogad be ezekből a tudomási módszerekből, vagy a történeti megközelítésből, mint
ahogy
én azt gondolom, hogy igen, tehát mint hogy ez a munka is mutatja, hogy egy történeti munka született. Még hogyha, tehát hogy valamilyen módon egyesíteni tudja azt, hogy egy minden esetben autonikus munka, nekem ezt tartom a legizgalmasabb részének, hogy ez magyar köztületek meg, és ezáltal egy bepillantást kaphat, egy magyar olvasóba, hogy hogy is van egy rabinikus gondolkodás, egy rabinikus kérdelés, vagy bizonyítás, hát ezeknek a szempontjait. De szóval mondjuk, tehát, hogy most egy cigárt elmondtam, tehát én azt gondolom, hogy közel lehet ez a képállás, vagy egymáshoz, tehát egyfelől az akadémiai tudományosság is sokkal inkább érti, hogy az eredetiség és a hitelesség és a valóság és a fogalmak ezek megkérdőjeleződtek, vagy már azt is mondanám, hogy relativizálódtak. Másfelől pedig az ortodoxia felől is van bizonyos megfogadás ezeknek a történeti megközelítéseknek. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezek a kérdések már nem ugyanígy nem tudnak betörni ma fel, mint ahogy felmetődtek 120 évvel ezelőtt egy munka megítélése kapcsán. Amúgy az nekem nagyon érdekes, amit mondták, hogy ez, tehát egy bűntűz mind a két oldalból, és orrá meg fog vezetni mind a két oldal. Nem tudom, hogy ez egyértelmű, mert ez a következtetés, és tényleg ez volt az összeállni. Mert hát igen, nagyon jó, tehát hogy ez is egy érdekes szempont, hogy igen, valóban lehet, hiszen mindenki csak a saját módszerével tud valamilyen módon értékelni valamit, vagy valahol helyezni valamit, és igen, azon vannak klubok, vannak is, amit ki lehet használni, úgyhogy ezen érdemes gondolkodunk esetleg, hogy ez tényleg annyira jártas, mint a kettőben, aki tudja használni. Még a levelezésekben ez látszik, hogy nagyon szépen rá is mutat a munka, de hogy egyébként a teljes munka
igen, akkor majd erre tényleg vissza, azt hittem, hogy a beszélgetés egy későbbi párcsában érdemes arra beszélni, hogy mi vezet valakit arra, hogy megpróbálja becsapni a világot, és elvárni azzal, hogy megtalált egy új talmud kötetet, ami 1500-2000 éve hiányzik. Hát akkor ennek a motivációra van szépen inkább a komolyan, amit fog tudni beszélni. De most akkor mind a ketten nagyon utaljasan kerülgettétek a legális. Nem alakult ki egy vita, hanem ez lenne a feladat, akkor én belerúgnék a közelbe, és akkor arra beszélnék, rákapaszkodva arra, amit a Bálint mondott, hogy valami attól még, hogy nem hamisítvány, nem biztos, hogy hiteles, nem mondjuk fogalmaztál. Mit jelentett azt, hogy a tudósok abban a szempontból is rákapat, mint hogy történetileg hitelesek, vagy történetileg hamisek. Számos olyan történetileg hiteles munka van, amely vallási szempontból viszont nem hiteles. Ugyan nem hamisítvány, de nem hiteles. Tehát ugye vannak olyan a kánonon kívüli munkák, amikre egy történész azt fogja mondani, hogy ez teljesen hiteles, és akkor rögtön tovább mennék a másik két beszélgető társakhoz, és ezt a számot egy kicsit tovább vive, egy kicsit provokálva a cittünket. Ebben az időben volt már egy jó pár évtizede a zsidóságon belül amúgy a hitelesség kérdésével kapcsolatban egy vita, ami az különböző európai közösségeknek különböző mértékeket öltött, de hát itt a Pascaláról beszélnek, aminek részben reformozgalom, Magyarországon teológia, a maga mondján a képviselője volt, és ahogy ezt a, nem emlékszem most, hogy kinek a kapcsán, de hogy mi a különbség a tudományos és a rabinikus megközelítés között, hogy a tudós azt akarja tudni, hogy Rási, a Tóra nagy magyarázója, miből evett, a rabbi meg azt akarja tudni, mit evett. A tudós azt akarja tudni, hogy éppen hol volt, amikor valamit mondott, a rabbi meg azt akarja tudni, mit mondott. És ami érdekes, szerintem ebben ezzel a hamisítványon is, hogy a neológramik hogy álltak hozzá ehhez az egész kérdéshez, és hogy ők, akik valahol kettő között voltak, az egyik oldalról nagyon igyekeztek tudományosan megközelíteni dolgokat, és azok a neológramik, akik közreadtak tudományos munkákat, azok alapvetően tudományos megközelítésből tették, amit tettek, tehát a dolgoknak a történeti feldolgozását voltak, nem pedig a rabbinikus feldolgozását. Igazából oda akarok konkludálni, hogy hol helyezkedik el ebben a hitelesség, hamisság és hitelesség kérdésében a Haskalán, a neológia. Voltak-e más példák Európában arra, ahol valami hasonló vita alakult ki, és ott milyen módon állt hozzá a zsidóság, ez a tudományosság felé elinduló fele.
Szép irodalom közötti határvonal. Na most változás, és általában kéne, én gondolom, hogy a versenyt tudom, hogy ebben játszott ez a változás, visszatért a forrásra a feldolgozáshoz. Tehát a posztmodern az köszönöm szépen elmúlt, és ennek egy tudománytörténeti jelentősége van, nagyon fontos, nagyon érdekes munkák jelentek meg, de nem véletlenül tértek vissza a történészek a forrásra a feldolgozáshoz, és ott pedig a forráskritikának a alapvető szabálya, hogy a történésznek kötelező kételkedni a források kötelességében. És az egyik fontos szabály, hogy ha a szerző személyével kapcsolatosan két helyet nem ülnek föl, akkor valószínűleg a között forrás és a hamisítvány. Na most mindez azért említeni, mert ez a munka ebből a szempontból nagyon érdekes, mert pontosan ezen a vonalon válik történeti munkává. Ugye lehet vitatkozni azon, és lehet, hogy vitatkozunk azon, vagy nem vitatkozunk, hanem meg lehet határozni, vagy kételjük ennek az a összefüggés, hogy ez egy teljesen történeti munka. Nyilván vannak történeti elemei, de ahol történeti ennek az elemzés, pontosan ott válik történeti az elemzés, amikor a szerző személyének a hiteltelenségét és a kapcsolatos kutatásoknak az eredményeit olvashatjuk, mert ilyen értelemben ez egy tipikus és klasszikus hamisítvány történet, vagy egy praktikus hamisítvány. A szerző egyszerűen hangos, aki megkreált egy ilyen munkát, és valójában hát úgy látom, hogy a műnek is az a legfontosabb konklúziója, hogy ezen a ponton lehet valójában teljes mértékben bebizonyítani azt, hogy tulajdonképpen itt egy hamisítás történt. Tudom, hogy változatom a kérdésre.
De sok más érdekes szempontot.
Akkor már nem arra szóltam, hogy csak hagyszakítsam meg, mert itt fölkötött van. Amiben viszont szeretném a válogatott kérdezés, akkor visszatérünk a te válaszodra. Ugye sokan ülnek itt, és most már beszélünk a könyvről, amit az itt levőknek a nagy része nem olvasott. Hogyha arra szeretném kérni a válogatott a Friedlander Al-Ghazi Shlomo-nak a Huda Al-Ghazi Shlomo-nak a személyének a hitelessége most felmerült, amit köszönöm is, amikor hogy felhoztál, mert én csak két szempontot hoztam, de egy harmadik, legalább egy fontos szempont. Egy kicsit arról tudnál nekünk beszélni, bár, hogy ki volt ez az ember, mik az igazán zaktos részletei az ő történetének, és látszik egy kis kedvet nekünk a könyv elolvasásához, és arról is, hogy akkor tulajdonképpen mi, szerintem mi volt az ő motivációja, egy ilyen életű, vagy ilyen érdekes életű embernek arra, hogy erre legyen el magát.
Próbálok összefoglalni, hogy 750 oldalt. Szóval a szerző, a hamisító az a Friedlander Al-Ghazi Shlomo Juda, ugye előállt azzal, hogy ő. Az első dolog, amit előállt azzal, hogy ő nem érkezett európai zsidó, hanem ő Törökországból származik, és neki van testvére, aki ott lakik, és rajta keresztül kapta ezt a kézirat. Az volt a második rész, hogy volt a kézirat, ami elvileg az a elveszett jeruzsálemi Talmudnak sok-sok traktátusa. Kiderült, hogy természetesen kelet-európai, ukrajnai. Ukrajnai, egy Lukács rabbi, az, aki felfedezte, azt mondta, innen származik, a család mindenki ismeri, pontosan tudom, amikor ment el innen, és az, neki az volt a válasz, hogy ki ez, milyen város, ki? De akkor bízott benne Magyarországon, ismertek a kis falvakat. Valahol Ukrajnában, akkor nem is kellett választ, hogy kiről van szó? Nem is hallottam még erről a rabbiról, nem is hallottam még erről a városról. Mindenképpen kitartott Ukrajnából származik, csak mondtam, és járt Németországban, és itt is ott, és amit a legzavarosabb része az egésznek, hogy igaz, hogy ő egy nagy tanulhatóan nagy tudós volt, de véletlenül tudta ilyen tanulat előállítani, de egy igazi szélhámos volt abban a szempontból, hogy utazott városokban, és megjelent mindig más-más címe, valahol egy doktor, valamikor ilyen, valamikor olyan, és ott házasodott, elvett egy helyi lányt, ott élt egy darabig, és ő azt mondta neki, hogy elutazik, hogy egy hét múlva jön vissza, soha nem jött vissza. És ment egy másik városba, csak újra házasodott. És közben otthon várt rá a felesége három gyereket. álma, ez hamis, ez nem létezik. Mi onnan tudom, mert ismerem az embert. És ehhez ragaszkod a végig, nem egy percig nem akar vitatkozni a könyv tartalmáról, de a kéziratról azt mondja, ez nem lehet, ez mert változott és lakottat egy pár hónapot, mert mennyit időre élt akkor. Csak érdekes, hogy én 2000-ben valahogy kikerestem, és még találtam egy öreg bácsi Szappán németiben, Szappán állat, most felhívtam őt, hogy igen, maga a Friedlandernek az unokája, igen, én vagyok az unokája. Azt mondja, az én nagypapám nagyon nagy tudós volt. Sok művet írt, irítségből támadtak őt. Szinte a családok belül, ő csak nagy rabbi
volt.
A valódi, a valódi egyébként is magyar volt a feleség. Magyar volt a feleség, az érdekes volt. Csak azt mondja, nagy tudós volt, csak sajnos akartam vele találkozni, utána a fiam beteget, amikor az a vége van, akkor vége lett, akkor ő már el volt temetve, és akkor nem tudta vele beszélni, mert csak az a kamon tudtam, azt az anyagot tudtam feladolgozni, amit még egyszer tettem telefonon. Sajnálom, nem tudtam többet. Ez mindenképpen ez a legfontosabb része ennek a hamisításnak, hogy saját magát meghamisította, és többféleképpen. Ha arról beszélünk, mi a motivációja ennek, azt hiszem, hogy ezt pár mondatban meg is írtam itt a könyvben, van az az ember, aki azért hamisít valamit, mert sajnos, mint tudom én, meg kell fizetni valamit, és nincs pénze, és kénytelen valamit úgy kitalálni. Ez egyszer hamisít valamit, egy aláírás, mintha átadta volna kész. De van az a hamisító, aki egy művész. És ez a Friedland, ez egy valódi művész volt. Ebből két dolog adódik. Neki nem kell, a művésznek nem kell motiváció, miért. A feleségünk a nagypapaja költő volt, akkor itt a háború alatt bujkált úgy, hogy valahogy felkült, és nem is volt szabad neki felemelni a fejét. De közben verseket írt, hogy és most miért, minek írt, mert most elfogadott volna, mert megélni fog-e. Az egy dolog, hogy neki nem kell a motiváció, ez a lelkéből jön ki, és a másik dolog, hogy egy ilyen művész a bőség. Ahogy nincs egy dolgot hamisít. 100, 500-at, és ezért ha vannak komoly hamisítók, akkor fél évben elvállnak még valamiben, és ez is hogy ókori hamisítások úgy, hogy fél évente Jézusnak, a testvérnek, a kaporsója, a szentének tárgya, mert az őrségbe tesz ebből sok mert. Szóval a motiváció az, hogy ő művész volt, csak igazi művész volt.
Akkor át is adom a szót a Gyurinak.
Nemzetközi példákat akartam válaszolni számítósak. Nekem volt ott a csomó történet tudom, hogy területén ne garázzálkodni magam, csak hogy a rabinikus tudományhoz nem értek. De pont erre mondtam, hogy nem is megfoglalkoztam, hogy elmondtam, hogy ide belőztem, hogy szemben volt. Hogy mi volt...
Csak 590. Csak 590.
Igen, de azon kívül, hogy körül száz oldal jegyzetem, nem is ott látszák. Nagyon sok világot találtam benne egyébként, hogy valószínűleg sokan ismerik a jelenlegünk közül Van Mégerennek a nevét. Ő egy holland festő, és utólag kiderült hamisítója volt, és a mű abból jött a polgári életben, hogy kékkereskedő volt, és műkincseket árult, és többek között a háború alatt, Göringnek valódi fermerképeket adott, ugye nagyon nagy mondta, hogy hát kérem az ötöt kép, hogy én festettem. Ezek nem eredeti felmenek, ezek a kémülőben, amit a hülye küldi meg. Ez egy kis, amit jelenti, a börtöncellát festett még egy felmenet. Tehát itt az illusztráció arra vonatkozóval, hogy nem lehet megmondani, hogy nyilvánvalóan volt annak érdeke, de a művészi vagyok, a hamisítási vagyok, az összetett, hogy én ezt én is meg
külsőn papi felség mellett kapcsolódik. Tehát ugye ez mindig a helyzettől, kortól, szituációtól függően kell ezt foglalkozni. Egyébként visszatérve az eredeti kérdésre, én azt gondolom, hogy egy apukásnak a felesége és a személyiségnek a felesége az két különböző dolog. Én úgy hiszem, tehát éppen a fiatalán terület, és azt mutatják, hogy lehet morálisan nem egészen elfogadható személyiségek is alkotnak nagyot. Tehát itt ki lehet dobni a genet alkotásainak egy jelentős, nagyon sok időzői alkotást ki lehet dobni a szemében, hogyha ebből a szempontból közelítünk. Minden, tehát más-más teremtő felesség, azt mondom, minden tudományában, más teremtő az irodalomban, más teremtő a történet tudományban, és hiszen el a biológus irodalomban is más teremtő felesség. Nem hiszem, hogy vannak olyan szabályok, amelyek én közös nevezőként alkalmazhatóak.
Én nem elrespektem, hogy szabad kicsit visszavonjam, hogy előbb mondottam, mert beszélgető, tehát ez a való történeti munkájában pedig, vagy pedig, amit én azt mondtam, hogy ez egy izigéri gradonikus munka az egész, vagy a körülmény maga. És ehhez kapcsolódik, mert hogy a bizonyítási módok, amire Haraszti tanárok is utalt, hogy bejönnek filológiai érvek, de a döntő az a személynek a hiteltelensége. Tehát én azt, amit már előtt picit behoztam, hogy szerintem ez egy hatalmas ajánlék nekünk olvasóknak, hogy ezt magyarul olvashatjuk, és azoknak hosszabb kérni, nem volt a kezében a kötet, vagy látjuk, hogy nagyon hosszú idézeteket kapunk magyar fordítva ezekből a levelezésekből, amik eredetileg hívenyelő levelezések, illetve ezekből a mondjuk a Téltárpiotnak a Karabinics folyiratnak a címe már is hangzott, ami hát azért valójában a kicsit úgy hívenő, hogy egy nagyon kemény olvasmány, tehát hogy ezekből a hosszú idézeteket kapunk, ami tehát tényleg egy ablakot nyit arra, hogy a rabinikus hagyománynak a belső logikájában, vagy a belső világában bele kucskálhasson, vagyis aki mondjuk ebben egyébként járatlan. És tehát, hogy amiért én azt mondom, hogy ez szerintem kifejezetten egy történeti munka az, hogy pontosan a rabinikus hagyomány belső logikáját követve igazából a külső forrásokat nem használ. Tehát, hogy 1950-ben tudjuk az utcán és a háztámat is, hogy hol volt ez a Friedlander. Szakmán városában nyilván lehetne külső közigazgatási vagy egyéb forrásokat keresni találni, de hogy a munka nem használ ezeket, mert ugye a hagyomány, tehát én amikor olvastam, kicsit úgy éreztem magamat, mint amikor a reszponzumok világába csöppen az ember, és ez egy 18. század utolsó harmadában mondjuk a reszponzumokban, ugye még második József névelet előtt, amikor nincsenek állandó család, és tényleg minden változik, és az emberek, ugye pláne akik a hazudt birodalom határán kívülről érkeztek lengyel területek felül, ugye amit Lengyelország választása után éppen az időben kerülünk orosz válhatóságra, ott már így közigazgatásra is nem visszakövethetők az emberek. Szóval, hogyha ebben a világban csöppenjen egy kicsit vissza, mert hogy ezek mind nem azt jelenti fontos, hogy megosztalom, hanem hogy ezeket nem használja maga a kortársak sem feltétlenül, hanem megvárják, amíg egyszer csak előkről az ottani rabbi, és az őszakon, ő elismerik, ő emlékszik el, ő mondja, ez döntő. Az, hogy egyébként, hát az időszakban az emberek már rendelkeztek iratokkal, meg anyagkönyvezés, hogy állami anyagkönyvezés, és a többi. Tehát, hogy ilyen módon is visszakövethetők valamit az emberek, de nem ezekkel az érdekkel operál már egy akkori rabbi sem, és ezt közvetíti számunkra a munka is. Tehát egy ennek a világban, tehát egy ezt talán érthető, amit mondok, hogy ezt szerintem ez egy fantasztikus érték, hogy ebben belemegy tele láthatjuk, hogy ennek a módszerét, vagy a metódusát megismerhetjük ezen keresztül. És én erre való beszélt, ilyen értelemben nem történik, hiszen egy csomó olyan forrás lehetőséget, amit adott már az időszakban használ, ellenben olyasmiben avad be minket, és Istenek ezek a hosszú idézetek, ezek következő szempontból is, szóval nagyon fontosak, amiknek azért a hozzáféréssel várnak olvasóak nincsen, úgyhogy csak ez a kiegészítés ez a szemponthoz. És persze így is, tehát egy végül is az eredmény ugyanaz, azt hogy ugyanaz, mint hogyha ezt tűzik az ökesi forrásokból próbálják közíteni, hát válszik a neve, nem is ez a neve, hol használ doktori fokozatot, honnan van egy doktori fokozatot, csak úgy beírtam. Tehát nyilván, hogy ezeket külső forrásokból is lehet nézni, de akkor úgy helyre ez a dolog.
Te felmerült az, hogy van aki, akinek a személy nem hiteles, az alkothat-e nagy értékű dolgokat, és akkor egy ilyennek van egy az elmúlt egészen csak pár év, ez teljesen más területén is egy komoly áthallása, egy olyan korban, amikor az a kérdés fölmerül egyre gyakrabban, hogy korábbi szereplői a mondjuk egy ország nemzeti történelmének mikor tekintjük őket olyannyira idegítének, hogy a szellemi teljesítményüket is megsemmisítsük, vagy semminek tekintsük. Ez a vita, ez itt Közép-Európában is megvan, az Egyesült Államokban is egyre erősebb a cancel culture, de nyilván erről még sokat lehetne beszélni. Viszont végezetül utolsó kérdésként akkor a könyvszerzőjéhez fordulnék. A könyvnek az elején bármilyen beszámol arra, hogy hogyan saját élete történetében, hogy kísérte végig ez a tanult hamisítása 13 éves korától fogva, amikor először fölfigyelt erre a történetre, és aztán arról ír, hogy hát ide jött Magyarországra, és hát ez a fő feladat az, hogy itt a magyar zsidóságon tanítson és építsen, de a szabad idejében azért jutott idő erre, hogy ezt a követ lehívja. És rabbiként megtestelhető ez a idézelmet magyarázkodás, mert egy olyan jábor rabbi, aki az életét a tóra tanulásnak szenteli, az nem magától értetődő, hogy egy tanult hamisítványra foglalkozik. Hol akarok kiukadni ezzel a kérdéssel? Ugye a tanult azt mondja, hogy ha valaki a tóra tanulása helyett elmélázik, és azt mondja, nézd, milyen szép ez a fa, vagy milyen szép ez a hegy, akkor az bizony Isten tórájának a tanulását mulasztja el, és ezért halált, azt szégyeníti meg, és ezért halált érdemel. Kérdésem, hogy a Talmudban is gyakran előfordul, hogy Talmud fölhoz egy forrás, és azt mondja, hogy ezt valamelyik rabbi mondta, rabbi Akiva mondta, de hát hogy mondhatna ezt, amikor egy másik helyen meg pont az ellenkezőjét mondja. Hosszú sorokon keresztül a Talmud valahogy ki akarja egyenlíteni a dolgot, és azt akarja, hogy ezt nem így értette, vagy ezt úgy értette, hogy ezt erről mondtad, ezt arra mondtad. Végül jön valaki, és azt mondja, hát miről beszéltek? Hát ez nem, nincs ellenmondás, mert ezt az egyiket nem ő mondta. Nem is mondhatta, mert akinek mondta, akkor már ő nem is élt, tehát nem ide jönnek ilyen történeti források, és akkor Talmud ezzel lezárja a kérdést. A Talmud időben ez egy teljesen természetes folyamat, hiszen nincsen még többnyire nem írásos az egész, hanem mindent felében tudnak, és hogy ki mondta, hogy mondta, az nem annyira világos, hiába nagyon gyertek rá, hogy nézzünk idézzék. És a kérdés, hogy amikor a Talmudban van egy ilyen úgynevezett havamina, egy olyan felvetés, olyan feltételezés, amikről végül kiderül, hogy ez nem helyes feltételezés volt, akkor mindaz a szellemi teljesítmény, hogy belet fektetve ebbe a látszólagos ellentmondásba, az is a tóra része. Pedig amúgy egy teljesen fölösleges elemzés, mert hát végül kiderül, hogy az egésznek a lényege nem volt igaz. Itt nem volt ellentmondás, de valójában nem rabbi Akiva mondta, mint a kettőt, hanem az egyiket rabbi Akiva mondta, másik az rabbi Jossi. És ezért azt gondolhatnánk, hogy ennek az egész diskurzusnak nincs értéke, lehet egy hamis. De mégis csak a Tóra része, és azt valaki tanulja, akkor nem esik abba a bűnbe, hogy a Tórát megszégyelti. Vannak későbbi példák is, hogy középkori responzumról feltételezték, hogy ez valakié, mondjuk feltételezték, hogy a Nachmani beszél, és hosszú éveken, évtizedeken keresztül különböző rabbik nagyon komoly szellemi munkát raktak bele, hogy más Nachmani beszél responzumokkal összehozzák, aztán végén kiderült, nem is az elég. Akkor mi van azzal az anyaggal, amit ott készítettek? Az, én feltételezem, hogy a jó szándék és révén az a Tóra része. Kérdésem, hogy azok a rabbik, akik esetleg ezt tartalmilag vizsgálták, jó magad is.
Az ő által.
Ezeknek a rabbiknak a végül kiderül, hogy a szellemi teljesítménye az egy teljesen alaptalan megfontolása alapszik. Tehát, hogy igazából az egész hamis, nem volt miért összevetni ezt a jeruzsálemi talmudot, a valódi jeruzsálemi talmuddal, és megpróbálni kiengesztelni a kettőt, és összehozni a kettőt, mert az egész hamis. Ezek a fejtegetések, amit valamilyen hamisítvány lévén jönnek létre, ezek a Tóra részei.
Azt mondta, hogy ez semmi. A mai napig nem az a másik oldalát. Az az egyik oldal. A másik oldal például itt vannak a neológok, akik itt a sohonát inkább a tudományos oldalról közelítették meg a dolgot. Van most egy 15-20 oldalas tanulmány, ilyen recenzióféle, írt a könyvünkről, és milyenféle, milyen érdekes, új érdekes felfedezések vannak ebben. Ez csak a végére egy rövid bekezdés, mert így azt is nagyon finoman, hogy picit gyanús. Tehát sikerült jól becsapni, szemben a lőtt, a Szegedi Rabbi rögtön elutasította. Szóval ez nagyon érdekes, az egyik embernek 10 perc alatt világos, a másiknak 10 hét alatt se világos. És nem tudom ezt megfejteni. Igazad például a Bibliában írt egy nagykönyvben a Huli traktátusról, és eddig a Jeruzsálemi az a Huli traktátus, de nem volt benne semmiféle kritikai érzéke. Mindenképpen ez érdekes. Imádkozni kell, hogy az embernek legyen mindig helyben az a kritikai érzéke, és ne sikerült csapdában érteni, de hát nem így is sikerült.
Hát akkor visszatérve az eredeti kérdésre, akkor ezek szerint még hogyha a Friedlander Shlomo-nak a motivációja, a művészi alkotás motivációján túl nem is voltak tiszták és őszinték, de azért a szellemi érték, ami megszületett, az nem is közvetlenül, de kötetettel a hasznokra válik, és a Tóra értékét gyarapítja. Úgyhogy hát ezzel a szerintem ezzel a mondattal, vagy ezzel a jelentéssel talán be is rekezdhetjük ezt a mostani beszélgetést. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki részt vett a beszélgetésen. Én úgy tudom, hogy a könyv megvásárolható itt és most. Ott hátul Laci ugye, ott a könyvespolc mellett. Kívánok mindenkinek egy további szép vasárnapot, jó szórakozást a könyvhöz, és köszönjük szépen, hogy eljött.